Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 3. részének 16. versétől a 19. verséig van felsorolva az apostolok neve. Simon Péter, ő az első az apostolok mindegyik listáján. Jakab, a Zebedeus fia, itt a második. János, a Jakab testvére. András, Simon Péter testvére. Őt szokás szerint a testvérével együtt sorolják föl. Fülöp, Bertalan, akit Nátánaelnek is neveznek, Máté, Tamás, Jakab, az Alfeus fia, Taddeus, akit neveznek Lebbeusnak vagy Júdásnak is, Simon, a Kanaánita, Júdás, az Iskáriótes. Van egy könyvem azzal a címmel, hogy Végighaladás Máté evangéliumán. Ebben összehasonlítom az apostolok listáit, amint felsorolják a 4 evangéliumban és az apostolok cselekedeteinek könyvében. Érdekes annak összehasonlítása, hogy miként sorolják föl, és miként használnak eltérő neveket. Jézus ezeket a férfiakat választotta ki apostolokul. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Márk evangéliuma, 3. rész, 20. és 21. vers. Márk érzékelteti velünk, hogy mennyire elfoglalt volt Jézus. Figyeld meg barátainak a magatartását. Ha valaki valamilyen nemes ügyre szenteli az életét, akkor megtapsolják ezen a földön. A zenészt, az atlétát, az üzletembert, a festőt, az államférfit, aki munkájára szánja magát, elismerik teljes odaadásáért. Ha azonban valaki teljesen Isten ügyére szenteli magát, akkor fanatikusnak bélyegzik. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Márk evangéliuma, 3. rész, 22. vers. Belzebub egy pogány istenség volt, amelynek a zsidók a gonosz szellemek fölötti felsőbbrendűséget tulajdonították. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Márk evangéliuma, 3. rész, 23. verstől a 26. versig. Egyszerűen Jézus ezt mondja. Nem űzhet ki ördögöket a démonok hatalma által egyszerűen azért, mert akkor egy ház saját maga ellen támadna. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Márk evangéliuma, 3. rész, 27. vers. Először meg kell kötözni az erős embert, mielőtt kirabolhatnánk a házát. Itt ez az igazság rejlik. Az Úr Jézus nem a sátán erejével teszi ezt, mert akkor a sátán önmaga ellen támadna. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes maradt bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Márk evangéliuma, 3. rész, 28., 29. és 30. vers. Ez megbocsáthatatlan bűn volt. Ma nem követhetem ezt el ilyen módon. Kezdjük azzal, hogy az Istenség második személye velük volt, és azzal vádolták, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket, amikor azt a Szentlélek hatalmával cselekedte. Ezért valójában elutasították az Istenség két személyének a munkáját, a fiú bizonyságtételét és a Szentlélek bizonyságtételét. A hitetlenséget fejezik ki magatartásukkal, ami végleges elutasítása Krisztusnak. Ellenálltak a Szentléleknek. Ez megbocsáthatatlan volt. Lehetetlen ma elkövetnünk a megbocsáthatatlan bűnt. Ha mégis úgy gondolod, hogy bűn követhetsz el ma, de holnap már megbánod, Istenhez jössz bűnbánattal, és ő nem bocsátana meg neked? Krisztus meghalt minden bűnért, nem csak egyes bűnökért. Nem egynek, a megbocsáthatatlan bűnnek a kivételével halt meg minden bűnért. Nincs olyan eset, amikor valaki ma elkövethet olyan bűnt, amit ő nem bocsát meg. A hitetlen magatartás és állapot megbocsáthatatlan, de nem a bűnös cselekedet. Amikor valaki káromlást szól, nem emiatt kerül ítélet alá. A szívének az állapota, a maradandó állapot, ha nem tér meg bűnéből. Van Szentlélek elleni bűn. Ha valaki ellenáll a Szentlélek bűnfelőli meggyőzésének a szívében és az életében. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült és szóltak neki. Íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Márk evangéliuma, 3. rész, 31. verstől a 35. versig. Jézus féltestvére volt Jakab és Júdás, akik leveleket is írtak, és sohasem említik, hogy Jézus a féltestvérük volt. Aki Krisztusban van, közelebb van Jézushoz, mint az édesanyja és a testvérei voltak abban az időben. Ezért nézhetett körül az Úr Jézus, és mondhatta el, hogy közelebb vannak hozzá az ő követői, mint az édesanyja és a testvérei. Fontos, hogy Krisztus Jézus által legyünk kapcsolatban Istennel, és fogadjuk el Jézust, mint megváltót. Ezáltal kapunk jogot ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk. Ez visz minket csodálatos közelségbe az Úrhoz. Márk evangéliumának 4. fejezetében több példázatot is találunk, majd a vihar lecsendesítésének a csodája tárul elénk. Ez mind le van írva Máté evangéliumában is, kivéve egy különös példázatot, ami eltérővé teszi attól, ahogy majd látjuk. Először itt van a magvető példázata, mint valami meghirdetés, és aztán jön ennek a magvető példázatának a magyarázata. Ezt követik más példázatok, és végül egy csodatétel. Márk evangéliumának a kezdetén mondtuk, hogy ez a tettek evangéliuma. Itt azonban mégis a példázatokra esik a hangsúly, miközben csak egy csodatételről esik szó. De megfigyelhetjük, hogy a Márk által megadott példázatok a tettek példázatai. Mindegyik példázat nagyon mozgalmas. Ezért viseli a címet egy Márk evangéliumáról szóló könyv. Márk evangéliumának követése. Még mindig a cselekvésen van a hangsúly, akkor is, amikor Márk példázatokat ismertet. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Márk evangéliuma, 4. rész, 1. vers. Máté elég nagy hangsúlyt helyez erre a gondolatra, mert azt mondja, hogy Jézus kiment a házból, és belépett egy hajóba a tengeren. Ezt az esetet nagyon szimbolikusan örökítette meg Máté. A ház általánosságban illusztrálja Izrael házát, és a tenger a pogány nemzeteket képviseli. Jézus cselekedete itt az, hogy elfordul népétől, és odafordul a világhoz. Ez valójában a háttere ezeknek a példázatoknak, és ezt az összefüggésben kell vizsgálnunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos itt felismernünk. Ezek Jézus szolgálatának a csúcsán történtek. Jézus nagyon elfoglalt volt, és minden oldalról szorongatták, fizikailag elfáradt. Valójában annyira fáradt volt, amint látjuk ebben a fejezetben, hogy elaludt a tengeren haladó hajóban. A fáradtság miatt elnyomta az álom. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Márk evangéliuma, 4. rész, 2. vers. Jézus magáévá tette a példázatok alkalmazását, hogy ezekkel sok mindent átadjon hallgatóinak. Ennél a pontnál már 3 éves szolgálatának a közepénél tart. Használt bizonyos szimbolikus illusztrációkat azelőtt is, mint például, amikor a kútnál az életvizéről beszélt egy asszonnyal. Megmondta tanítványainak, hogy őket emberhalászokká teszi, és hogy a mezők már fehérek az aratásra. Beszélt a sóról, a világosságról, a sziklára és homokra épített fundamentumokról a hegyi beszédben. De ezek nem példázatok. Most a példázatok módszerét alkalmazza, és elmondja nekik a magvető példázatát. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. Márk evangéliuma, 4. rész, 3. verstől a 7. versig. Ez az a 3 terület, ahova hull a mag, és ez a megtéretleneket mutatja be, akik nem fogadják el az evangéliumot. Nem fogadják el Isten igéjét. Életük útfélhez hasonlít, ahol a madarak elnyelik a magvakat, az ördög kilopja az igét a szívükből. Mások hasonlítanak a köves talajhoz, ahol a nap elszárítja a növényt, mert nincs megfelelően mély talaj körülötte. A tövises talajban a tövisek folytják el a nemes növényt. De van jó talaj is. a többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Márk evangéliuma, 4. rész, 8. vers. Itt úgy látjuk, hogy csak a talaj negyed része számít jó talajnak, ami azokat képviseli, akik üdvözülnek, akik elfogadják az igét. De itt különböző fokú gyümölcstermésről van szó, 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros gyümölcstermésről. Emlékszünk rá, hogy az Úr azt mondta övéinek a felső szobában, amint készült a Gecsemáné kertjébe: én vagyok az igazi szőlőtő. Aztán elmagyarázta nekik, hogy azt akarja, hogy gyümölcsöt, több gyümölcsöt és sok gyümölcsöt teremjenek. A gyümölcstermésnek 3 fokozatát említi ebben az esetben éppen úgy, mint ahogy az előbb olvasott példázatban is a 3 fokozatról beszél. Majd hozzátette: akinek van füle a hallásra, hallja. Márk evangéliuma, 4. rész, 9. vers. Itt a veszélyt jelző táblát teszi ki. Ez olyan, mint a stopjelzés. Föl kell figyelni arra, hogy vasúti átjáró következik. Ennek ellenére egyesek nem figyelnek föl erre, ahogy a következő versben olvassuk. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Márk evangéliuma, 4. rész, 10., 11. és 12. vers. Nyilvánvalóan voltak egyesek, akik nem értették a példázatot sehogy sem. Amikor megkérdezik őt, ezekkel a versekkel válaszol, amelyekben van bizonyos fokú kétértelműség. Hadd mondjak el neked egy példázatot, ami segítségül lehet. Jézus ettől kezdve egészen a szolgálatának végéig azért választja a példázatos módszert, mert ellenségei elutasítják tanítását, és a tömegek közömbösekké váltak a lelki igazságokkal szemben. Aktívan érdeklődtek csodatételei után, de nem fogadták el a lelki alkalmazást. Most példázatokat használ, hogy felhívja a figyelmüket. Ellenségeinek támadó magatartása és a tömegek letargiája, közömbössége és értelmetlensége tette szükségessé, hogy átváltson a példázatokra, és akik mégis éheztek és szomjaztak az igazságra, azok beteljenek, és akik lelki igazságokat akartak, azok megnyithassák a szemüket. Ugyanezt a gondolatot találjuk az 1. korintusi levél 2. fejezetében, ahol Pál apostol ezt írja: hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embernek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 1. Korintusi levél, 2. rész, 9. és 10., 13. és 14. vers. Itt Pál egy nagy alapelvet fektet le, és ez ma is alkalmazható. Minden eszközzel igyekezhetünk arra, hogy az emberek megértsék a lelki igazságokat, de nekik is akarniuk kell, mielőtt ezek valóságossá lennének számukra. Szeretem ezt a nyilatkozatot. Ha valakinek a szíve és a szeme nyitott, és ismerni akar, akkor Isten lelke a nagy igazságot a szívébe helyezi. Ezeket nagyon valóságossá és élővé teszi annak az embernek. Néha használjuk ezt a kifejezést. Tudom, hogy gyakran felületesen mondjuk, hogy elkárhozol, ha nem fogadod el Krisztust, mint megváltódat. Ez valójában nem így van, barátom. Az igazság az, hogy már most a kárhozat állapotában vagy. A lényeg az, hogy pontosan fogalmazzuk meg, hogy továbbra is a kárhozatban maradsz, ha nem fogadod el Krisztust, mint megváltódat. Nem bíróság előtt állsz, barátom. Ha elveszett ember vagy, akkor elkárhozol. Attól függ, hogy mit teszel Isten igéjével, és ez dönti el, hogy megváltásban részesülsz, vagy nem. Bízol-e Krisztusban? Elfogadod-e, mint megváltódat? Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy újból hallom ezt a nagy kérdést, és ismét válaszolhatok neked azzal, hogy bízom Krisztusban, és elfogadom őt, mint megváltómat. Köszönöm, hogy eljuttattál ehhez a bizonyossághoz a Szentlélek segítségével. Ámen.